Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Nemrég mutatták be a Lovakon nyergekben című történelmi ismeretterjesztő filmet, amely a honfoglaló magyarok fegyverzetével, hadszervezetével, nyugati hadjárataival ismerteti meg a nézőt. Sudár Balázs történésszel, a film egyik szakértőjével beszélgettem. Milyen a fogadtatása laikus, illetve szakmai körökben?
Hát úgy tűnik, hogy egyelőre nagyon jó fogadtatása van. Sokan nézik, nagyon sokan írnak vissza, egészen távoli ismerősök bukkannak föl és írnak rám. Egészen meglepő módon a kommentek is nagy részben pozitívak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy örülünk neki, hogy megcsináltuk, és hogy talán sikerült pár embernek örömet okozni vele.
Ugye a pár embernek az meglehetősen szerény beszélés, hiszen amikor én tegnap előtt megnéztem ezt a filmet, akkor már több ezres látogatottsága, meg több ezres nézettsége volt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Magyarország azért történelmi ismeretterjesztő kis filmet csinálni, meglehetősen merész vállalkozás. Nincsenek igazándiból jó tapasztalatok.
Hát azért én azt gondolom, hogy de, születnek ilyen filmek, csak nincsenek alá reflektorfényben. Meg játékfilmes formában van kevesebb. Tehát én azt gondolom, hogy ismeretterjesztő film azért van. De játékfilmes elemekkel is készült, például ugye a Szent Koronáról Pál Figyézáék filmje, abban is vannak ilyenek. Ez most egy olyan, ami ugye a honfoglalás koráról szól, ilyen nagyon készült élő szereplős, amiről én azt gondolnám, hogy úgy minőségi alkotás lett.
Tulajdonképpen ez a film a honfoglalóknak a fegyverzetét, illetve a honfoglalóknak a nyugati hadjáratait mutatja be, és azért tud élő szereplős lenni, mert hogy összetrombitálták hozzá a magyarországi honfoglalással foglalkozó hagyományőrzőknek a színejavát.
Igen, hát valójában az egyik kulcsa a dolognak, hogy ez a film ez azért készülhetett el, és azért készülhetett el most, és mondjuk 5 éve talán még nem készülhetett volna el, mert mostanra jutottunk el odáig, hogy a hagyományőrző társadalomnak a honfoglalással foglalkozó része kitermelt magából egy olyan elitet tulajdonképpen, akik nagyon magas minőségben mutatják meg a honfoglalás korát. És össze lehetett szedni azokat az embereket, akik ezt jól csinálják, és megvannak azok a fegyverek, megvannak azok a képességek, az sem mind. Meg vannak azok a rekonstrukciók, amivel már egy elég jó képet lehet bemutatni. Tehát egyszer most érett meg az idő erre. Más korszakokban már korábban, tehát a 16-17. Századot már néhány évvel ezelőtt meg lehetett csinálni, római kort már korábban is meg lehetett volna csinálni. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, a honfoglalók azok, vagy a honfoglalással foglalkozó hagyományőrzők most jutottak el ide, és hát egy nagy öröm, hogy ilyen szintre sikerült eljutni. Ahogy az is, hogy szerintem sikerült megtörni kliséket, tehát az a László Gyula rajzain elég egyen honfoglalók vannak, hogyha emlék kezdnek rá esetleg a hallgatók. Nagyon fontosak voltak azok a rajzok a maguk korában, de valahogy olyan egyformák lettek a honfoglalók egy kicsit, nekem legalábbis én így éltem meg. Itt most meg például sikerült bemutatni azt, hogy vannak a közrendű harcosok, meg vannak az elitharcosok, és hogy Magyarországon már van, aki tud elitharcos bemutatni, meg van, aki tud közrendű harcos bemutatni. Ezek szerintem nagyon fontos elemei ennek a filmnek, és mivel ezek az emberek évtizedek óta csinálják ezt nagyon intenzíven, ez egyfajta hitelességet biztosít. Ezek nem jelmezek, ezek viseletek, amik rajtuk vannak. Ezek azok a ruhák, amiben nap mint nap gyakorolnak, amiben már nagyon sok mindent végigcsináltak, szóval ezek tényleg úgy ruhák már, mint ahogy egyébként a hétköznapi ruháink is ruhák, és ez az, ami nagyon meglátszik szerintem egy ilyen filmen, szóval ez az, ami egy ilyen hitelesség levegőjét tudja árasztani egy ilyen filmben, hiszen valódi használati tárgyak vannak benne, nem csak jelképek.
A filmnek a végén van egy lista is arról, hogy az egyes tárgyakat milyen sírleletek alapján rekonstruálták, csak a sírleletek voltak azok, amik irányadóak voltak a honfoglalók felöltöztetésénél, mondjuk a fegyverzetben mutatták, vagy pedig analógiák is.
Nem csak sírleletek. Hát egyrészt azt gondolom, hogy ha az ember eléggé sok sírleletet megnéz, megvizsgál, akkor azért elkezdi látni a tendenciákat, és az alapján már önmaga is tud alkotni tulajdonképpen szabadabban tárgyakat, az íjaknál például teljesen egyértelműen ez történik. Ami azt jelenti, hogy nem egy tárgynak a rekonstrukciója van ott, de a tárgy típusnak a határain belül van az elkészült tárgy, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból hitelesnek tekinthető, ezt lehet mondani. És hát van egy csomó minden, amiről meg ugye kevés dolgot tudunk, és akkor azokat meg analógiák alapján próbáltuk pótolni. Sok kérdés zajlik most a nyergek kutatása körül például. Nyilván az is egy szint. Aztán nyilván egy ilyen nagyon kritikus pont a védőfegyverzet, tehát hogy most akkor van pajzs, nincs pajzs, a lovasnomádok használnak pajzsot, vagy nem használnak pajzsot, akkor a magyaroknál lehet-e ilyet, vagy nem. Ugye van adatunk rá, ha csak nagyon kevés is, de hogy van pajzs írott forrásból. Ugyanez a sisakok, láncingek, most akkor van ilyen, nincs ilyen. Mi azt gondoltuk, hogy bemutatjuk, mert szerintünk minden olyan lovas nomád közösségben, amelyik komolyabb szintre eljutott, ott azért nagyon úgy néz ki, hogy megvolt ez a réteg, és egyébként nálunk is megvolt, mert ugye megmaradt a neve. Ezt nem tudjuk, de hogy a bátor az eredetileg nem jelző, az nem azt jelenti, hogy valaki nagyon merész, hanem az egy főnév, az a bagátúr, az gyakorlatilag a fejedelmi kíséret tagjának a neve. És van még egy ilyen nevünk, ez az Alp, ami a alap Alpár falunévben van benne, vagy az Attyán falunévben van benne, és az Alp az ennek a bátornak a török, bagátúrnak a török megfelelője, és ez is megvan nálunk, de hát egyáltalán a magyar társadalmi rendszerből, ami látszik a honfogáskori társadalmi rendszerből, teljesen nyilvánvaló, hogy volt ilyen fejedelmi törzsfői kíséret, ami elitharcosokból, profi harcosokból állt, azok meg hát nyilván profin voltak felszerelve.
Ugye a honfoglaló magyarság sem volt egységes társaság, a fegyverzetük teljesen egységes volt?
Hát ezt nem nagyon tudjuk. Ugye azt tudjuk, hogy nem egységes, hanem hogy sokszálú, az biztos. Hogy ez a fegyverzetben hogyan nyilvánulhatott meg, azt nem tudjuk. Tehát ugye ez egyetlen dolog, ami ilyen viszonylag jól megfogható, hogy a 10. században már a lovasi ijászok között is van, aki szabját használ, tehát ívelt pengéjű fegyvere van, és van, aki nyugati típusú egyenes kardot használ ugyanahoz az ijász felszereléshez, tehát nyilván ugyanahoz a harci taktikához, tehát hogy ez nem két teljesen különböző társaság. Tehát ez azért látszik, hogy nincs egységesítve semmi, mindenki nagyjából azt használ, amit tud. De hogy mondjuk a törzsek vagy a csatlakozott népek és a magyarság között milyen különbségek voltak, ezt nem tudjuk megfogni.
És hát ugye vannak nyilvánvalóan olyan részletek, amik soha nem fognak majd napvilágra kerülni. Képi ábrázolás, egykorú képi ábrázolás nincsen a honfoglalókról, de például írásos feljegyzés alapján tudjuk azt, hogy a fejüket borotválták. De hogy borotválták, mi volt a vezérrel, hol maradt esetleg egy kis haj a fejükön, ezt nem tudjuk.
Hát igen, szerencsére a harcosokon sisak van meg süveg, úgyhogy ez pont nem derül ki, hogy hogyan kell borotválni. Ez a probléma most nem merült fel ilyen szempontból. De hát egyébként sok probléma van. Tehát rengeteg kicsi-kicsi apróság van, ami egy történelemkönyv nem okoz problémát, akkor sem, hogyha esetleg a hadművészetről szól, akkor sem, hogyha a fegyverekről szól, mert egyszerűen át lehet siklani fölötte, csak amikor megvan egy film, ahol ott kell állnia egy harcosnak felöltözve, és mindennek rajta kell lennie, aminek rajta kell lennie, akkor rengeteg olyan apró pici probléma van, amit nem is olyan apró, amit meg kell oldani. Valahogy át kell hidalni, mert nyilván megvolt az a tárgy, megvolt az a viseleti elem, csak nem tudjuk, hogy milyen volt akkor azt az ember, valahogy valamilyen párhuzamok alapján megpróbálja kipótolni, mert nyilván a hiány az sokkal nagyobb kétség lenne a hitelesség ellen, mint egy adott esetben nem ismert, de éppen ezért nem is tökéletes rekonstrukció.
A film más szempontból is igyekszik óvatos lenni, például a hadjáratok céljával kapcsolatosan, ugye elmond gyakorlatilag minden létező elméletet, és nem dönt közöttük, hogy melyik lehetett a valószínűbb.
Hát én azt gondolom, hogy ezt nem úgy kell felfogni, hogy ezek különböző egymással vitatkozó elméletek, hanem ezek motivációk. És ezek a motivációk együtt is működhetnek, akár mindegyik is szerepet játszhatott egy-egy hadjárat elindításában, és nagyon könnyen lehet, hogy egyiknél az egyik ér volt súlyosabb, a másiknál a másik, de ezek nem zárják ki egymást, ezek a lehetőségek. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez nem óvatosság, ez egyszerűen az, hogy a világ bonyolultabb annál, mint hogy egy-egy nagyon egyszerű érvre le tudnánk redukálni.
De jó, hogy mondta ezt a bonyolult szót. Ugye maga a film az arra vállalkozik, hogy a honfoglalóknak a fegyverzetét, illetve ezeket a hadjáratokat, a kalandozásnak nevezett hadjáratokat bemutassa. De hát ugye vannak benne nagyon érdekes részletek. Például nem csak a fegyverek elkészítésénél, de a korabeli Kovács mesterséggel kapcsolatban is. Én azt hiszem, hogy még soha nem láttam filmen, hogy hogyan találják meg, hogyan fejtik ki, illetve hogyan állítják elő a nyersvasat.
Igen, hát a film kimondottan a hadművészetet célozza meg, de annak a kezdeteitől a végéig. Tehát elindulunk az alapoktól, tehát onnan, hogy készüljenek el azok a fegyverek, aztán legyenek a harcosok, akik gyakorolnak ezekkel a fegyverekkel, és aztán eljutunk a hadjáratokig, és utána majd aztán a végén lehet azon gondolkodni, hogy mi a célja a hadjáratnak, vagy hogy vezettek egy ilyen hadjáratot, mi volt a taktika, ilyesmi. Tehát a film az ilyen szempontból felépül, és igen, azt hiszem, hogy egy ereje ennek a dolognak, vagy legalábbis nem nagyon mutatták még meg ezt a részét a kérdésnek, hogy hogyan is készül korabeli technikákkal ezek a fegyverek. Valóban a kovácsolás, a gyepvas kifejtése, kósítása az egyik nagy kedvenc általában a filmben, azt mindenki nagyon szereti, mert nyilván nagyon látványos, de hát nem is nagyon nyilvánult meg még ilyen szinten ez. És hát ebben megint csak az a lényeges, hogy van egy ember, Tiele Ádám, aki ezt meg tudja csinálni, aki tökéletesen érti ennek az egésznek minden csinyát, bínyát, és ő maga végig is tudja vinni a folyamatot. És gyakorlatilag ez mondható el mindenre a filmben, hogy megvan az az ember, aki azt a dolgot, amit bemutat, azt nagyon érti, és ezek a tudások adódnak össze aztán a filmé.
Ez a film ez elsősorban a 10. század első feléről szól. Lehet ennek folytatása?
Azt hiszem, hogy a honfoglalás és azon belül a hadművészet az egy nagyon erős párosítás. Tehát ez egy nagyon erős témaválasztás volt, és nehéz azért még egy ilyet találni, ami ennyire erős lenne. És hát a másik fele a dolognak az, hogy tulajdonképpen a hagyományőrző társadalom erre van a legjobban felkészülve. Ugye ez nem egy hagyományőrző film, ez egy tudományos ismeretterjesztő film, de képben csak a hagyományőrzők jelennek meg, tehát megelevenedik a múlt voltak éppen, de ez kellenek azok, akik ezt meg tudják mutatni. Na most más olyan terület az nem feltétlenül van, amit ilyen erővel meg lehetne. Gondolkodunk rajta, hogy mit lehet, valószínűleg a kézművesség irányába, mindennapi élet irányába próbálunk meg majd valamit, de hát ennek ezer egy feltétele van, ki is kell találni, pénzt is kell hozzá találni, tehát hogy majd meglátjuk, most egyenlőre örülünk, hogy ez elkészült, és persze hát azért a tervek ott fortyognak az agyakban.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Lovakon nyergekben című történelmi ismeretterjesztő filmről.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.